Bakondi György kormánybiztos, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt a Vörösiszap katasztrófának az elhárítása, Vörösiszap katasztrófával kapcsolatos kárelhárításról beszéltünk, és nyilván elindult egyfajta munka, hiszen ön erről beszélt korábban többször is, hogy az eseményeket elemezni kell, mindegy, gyakorlatilag a végrehajtást, a kárelhárítást és magát a katasztrófát is. Ez a munka hol tart? Tehát látszik-e már az, hogy milyen hiányosságokra, akár a szabályozásban, akár az engedélyezésben, akár a felügyeletben, milyen szabály hiányosságokra hívta fel a figyelmet?
Tehát négy olyan területet lehetne említeni, ahol vagy szabályozatlanság, vagy egy túlliberalizált szabályozottság okoz problémákat. Meg is mondom ezt a négy területet. Az egyik a vízekkel kapcsolatos kérdés. Ugye a magyarországi katasztrófák több mint 90%-át a vizek kártétele okozza. Ki kell, hogy alakuljon egy olyan vízgazdálkodási rendszer Magyarországon, amelyik nem csak a gátak égig emelésével, hanem a heveny vízbőségek kezelésével, majd pedig amikor aszályos, vízhiányos időszak van, annak az okos gazdálkodásra történő felhasználását szolgálja, ebben pedig hangsúlyt helyezve a megelőzésre, erre majd még visszatérek. A másik ilyen kérdés, amelyben visszatérő problémákat látok, ez a veszélyes anyagok szállítása. Akár közúton, akár vízi úton, akár légi úton. Ebben számos lépést tettünk egyébként. Tavaly július 1-e óta 46 jogszabályváltozás érinti a katasztrófavédelem területét, tehát igyekeztünk ezeket a hátrányokat ledolgozni, de azt hiszem, hogy ez pillanatnyilag is még hatékonyabban felügyelet alatt tartható lenne. Elég egy egyszerű gázszállításra gondolni, vagy olyan anyagok együttes szállítására, amelyek egy teherautón például, amelynek egy balesetnél az vegyülése hirtelen nagyon nagy bajt okozhat, és ugye sajnos ezek a balesetek többnyire igen rossz helyen vannak. A harmadik terület az kétségtelen az iparbiztonság kérdése. Ennek a MOL egy reprezentáns példája. Azt gondolom, hogy itt elérkezett az ideje annak, hogy Magyarországon egy egységes iparbiztonsági hatóság működjön, amelyik mindazon ipari tevékenységet felügyelet alatt tartja hatósági eszközökkel, amelyek adott esetben veszélyt okozhatnak. Megelőzés megint csak a kulcskérdés.
Úgyis meg ez egy újabb hatóság lesz, vagy azoknak a területeknek az összevonása, amelyek egyébként foglalkoznak ma ezzel?
Ez úgy gondoljuk, hogy az utóbbi inkább, igen. A negyedik terület, azt hiszem, ez sem igényel különösebb magyarázatot, a tömegrendezvények kérdése. A legutóbbi Vesztbalkán tragédia ugyancsak megrázta a lakosságot, hiszen három fiatal ember vesztette az életét a szabályozatlanság és a felügyelet nélküliség okán, de hát azért a 2006. augusztus 20-ai Dunaparti tömegrendezvény és halálos tömegszerencsétlensége alakulása is azt jelzi, hogy ez a terület ez több gonddal küzd. Hát azért ez mégiscsak egy tarthatatlan állapot, hogy valaki egy papírt kitőtt kézzel beadja a jegyzői hivatalba, és már aznap működtetheti a diszkóját. Úgyhogy én a Vesztbalkánra is mindig úgy gondolok, hogy mi lett volna, ha tűz lett volna, hiszen semmi fajta eszközzel nem rendelkezett egy ilyen helyzetbe, akkor az áldozatok száma sokkal magasabb lett volna, jobb erre talán nem is gondolni. No most, ezek azok a legfontosabb, legmarkánsabb területek, amelyekkel foglalkozni, és a megelőzésről azért mondom, mindegyik területen a megelőzésre helyezném a hangsúlyt, mert én azt gondolom, hogy a leghősiesebb, dicsőséges hőstett is egy mentés alkalmával kevésbé fontos, mint maga a veszély megelőzése, és ha erre mód van és eszköz van, most mondok egy példát, hogy nem csak a kormányzat nem csak úgy mondogatja ezt, hogy a megelőzést, említettem ezt a sok jogszabályváltozást, ez mind a megelőzés szolgált egyébként, a felkészülést, a reagáló képesség fokozását. Ugye a hadsereg, sorkatonai hadsereg megszűnése után hát nem is tartalékos államanyag vagy a honvédségnek, tehát ilyen tarthatatlan állapot, úgyhogy itt a rendvédelmi szervek fokozott igénybevételét terveztük meg és gyakoroltuk be, hagyta jóvá belügyminiszter úr az erre vonatkozó terveket. De hát mondjuk a legmarkánsabb példa például az a 7,4 milliárdos beruházás, amely most éppen Borsod megyébe zajlik, amelyik mederkotrásról, a hiányzó gátlag pótlásáról és olyan víztározók létrehozásáról szól, amely egyszer és mindenkorra megoldja a Borsod megye árvízi veszélyeztetettségét. Ha ezt nem tesszük, akkor minden évben egyszer, kétszer, háromszor, adott esetben még egy csapadékos időjárás Szlovákiában is már is megvan a probléma. Védelmi erőfeszítéseket, nagyon komoly költségráfordítás, majd pedig a károk helyreállítását igényli. Itt a kormány szemléletváltásának egy példáját látjuk, és úgy gondolom, hogy ez egy követendő példa lesz az ország gazdasági teljesítő képességével összhangba ennek a fejlesztésére. A most a törvény ezek köré, a csomópontok köré szerveződik, legyen szó a polgári védelmi rendszer újjászervezéséről, 1948 óta a polgári védelmi rendszer nem változott Magyarországon. Akkor egy atomháborúra készült az akkori politikai rezsim a polgári védelemmel, nyilván ma a mindennapok veszélyhelyzetének a kezeléséről van szó, akkor irányítási kérdések, hát most gondoljon bele, mondjuk Borsod megyébe 96 település védekezett, 96 polgármester irányította a védekezést úgy, hogy nagyon gyakran hiányzott a szakértelem, hiányzott a forrás, a pénz, hiányzott az erő és az eszközpark ehhez a védekezéshez, ezeket nyilván felül kell vizsgálni és korszerűsíteni kell. Ezen túlmenőleg pedig, amit a szállításról, egyebekről mondtam, ott pedig megint értelemszerű, hát, hogy mondjak egy példát, például a gázvezetékek átvágását. Gondolná-e, hogy a különféle földmunkákkal kapcsolatban csak mondjuk a tavalyi évben 1400 esetben vágtak át gázvezetéket. Tehát ez átvezet bennünket egy a törvénnyel összefüggő nagyon fontos kérdéshez, ezt úgy hívják, hogy kritikus infrastruktúrák felügyelet alatt tartása és ellenőrzése, ilyen a belvízelvezető rendszerek, ilyen az áramellátás, a gázellátás, a informatikai eszközpar, stb. Ezeknek a jogalkotási kérdései is zajlanak. Nagyon életszerű példa, tavaly nyáron többször tapasztaltuk, hogy áramkimaradások vannak a vihar után, és nagyon körülményes annak a helyreállítása. Hosszas egyeztetés tárgyalást folytattunk a magyarországi áramszolgáltatók vezetőképviselőivel, és egy olyan hatósági együttműködési megállapodást tudtunk kötni, amely aztán például most a legutóbbi téli hónapokban visszatérően örökös problémát okozott, mert leszakadtak a vezetékek, és nem állították el, és nem volt elérhető, és így tovább. Ezek most gond nélkül történtek, a kisebb hibákat pedig haladéktalanul elhárították az áramszolgáltatók és a katasztrófa védelem munkatársai. Hozzáteszem, hogy például az áramellátók, az EON, például most avatott föl, én is ott voltam a felavatásán egy gáz gyakorló pályát Nagykanizsán, ahova azokat fogjuk most elküldeni, akik egy veszélyhelyzet esetén elsőként érnek a helyszínen a tűzoltókat. Ugye az a tűzoltó, a kulcs szereplő, az a parancsnok, aki elsőként az első egységgel a helyszínre érkezik, az a szolgálati parancsnok. Neki magabiztosnak kell lenni az ilyen gáz veszélyek elhárítására, mert ellenkező esetben az történik, ami Győrbe. Ezért most ezt a felkészítést végrehajtjuk, és ott védett, szabályozott körülmények között lehet megismerni, hogy mit is okoz a gáz, és mikor van az a robbanás, és az hogyan is történik, és akkor mit kell tenni az elzárás, elszorítás érdekében. Vagyis én az egész rendszerrel kapcsolatos módosításokat én úgy gondolnám, hogy talán a legjellemzőbb, ha azt mondom, hogy nem ilyen elméleti teóriákkal foglalkozik, ilyen különféle publikációk, meg tanulmányok írásával, amely az előző kormányzat alatt a katasztrófa védelemre egy fél szoba tele van különféle stratégiákkal, meg koncepciókkal, de nem valósult meg abból semmi, hanem azt gondolom, hogy a valós élet valós problémáival kell foglalkoznunk a lakosság védelme érdekében. És ebben a végrehajtott szervezeti változások, tervezések, sok-sok gyakorlás és a Vörösiszap katasztrófa tapasztalatai alapján azt mondom, hogy azt láthatta a lakosság, hogy a rendvédelmi szervek, a mentők és más speciális mentőcsoportok, a honvédség, a rendőrség erői képesek voltak csapatba cselekedni a baj órájában, fölélete csapatszellem, egy összetartozás, segítsünk a bajba jutottakon, és bizony az első 60 tűzoltó, aki belegázolt a Vörösiszapba, hogy az embereket kimentse, ők valóban hőstettet követtek el. Tehát jó lenne persze úgy alakítani a rendszert, hogy minél kevesebb, amit már mondtam is, hőstetre legyen szükség, és minél több gondos, aprólékos hatósági munkára, de tudnia kell a lakosságnak, hogy a baj órájában is számíthat ránk, és akkor is ott leszünk.
Ugye azt említette, hogy a második világháború után egy atomháborúra készült fel legalábbis elméletileg.
Ugye, így van, elméletileg. Ez a légó kiképzés volt.
Az újjászerveződő vagy újjászerveződő polgári védelem most mire fog felkészülni?
A mindennapok veszélyhelyzeteire fog felkészülni, legyen szó egy hirtelen esőzésről vagy viharról, legyen szó egy belvízi elöntésről, egy árvízveszélyről vagy egy vegyi balesetről, tehát amelyekről minden nap beszélünk. Ehhez az kell, hogy új jogi szabályok lépjenek életbe. Egyrészt két csoportja lenne a polgári védelmi szolgálatot teljesítőknek. Az egyik ugye az önkéntes polgári védelmi szolgálatot teljesítők, akik önként jelentkeznek erre, mert speciális tudás birtokában vannak, vagy elkötelezettséget éreznek, hogy akár szabadidejük terhére, saját anyagi eszközeik felhasználásával segítsenek embertársaiknak. Rengeteg ilyen szervezet van, hát kezdhetjük az önkéntes tűzoltókkal, és folytatjuk a speciális hegyi mentőkön, a helikopteres mentőkön, a kutyás mentőkön, a búvár mentőkön keresztül. Tehát ezek önként vállalják, és a baj órájában önként teljesítik a szolgálatot, természetesen ekkor beintegrálódnak az irányítási rendszerbe és az ellátási rendszerben is. És akkor ezen kívül ugye új alapokra helyezzük a nemzetgazdaság mozgósíthatóságát, és úgy hívjuk ezeket az embereket, akik nem önként vállalják, van egy szép régi kifejezés, régi magyar kifejezés, úgyhogy a köteles polgári védelmi szolgálat, tehát ekkor határozottan rendeljük el az ő polgári. Ez most is van, tehát csak nem így hívják, hanem kötelező, kötelezzük őket, csak ez a kifejezés az új, akik vagy fizikai erejük, speciális szaktudásuk, vagy speciális eszközök birtoklása okán egy veszélyhelyzet esetén döntés alapján kötelesek közreműködni a veszélyhelyzet elhárításában. Arra gondoljon, hogy egy nagy kiterjedt veszélyhelyzetben a miniszterelnök úr azt mondta, hogy a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Miniszternek, a Belügyminiszternek és a Katasztrófavédelem főigazgatójának mindig a legrosszabb szenárióra kell készülni. Nos, hát mi most megterveztük a legrosszabb szenáriót is, és azt gondolom, hogy akár több százezer ember közreműködésére is szükség lehet kiterjedt nagy árvízi katasztrófa veszélyhelyzetekben. Ez nem megy másként, mint hogy az önkéntesek mellett kötelezettek is közreműködjenek túl a rendvédelmi erőkön is a Magyar Honvédség alakulatain.
Ugye azt említettem, hogy lehetnek olyanok az önkéntesek között, akik a tudásukat bocsátják a katasztrófavédelem rendelkezésére. De egy hallgatónk azt kérdezi öntől, ez csak egy részterület, de nagyon fontos, hiszen azt is említette, hogy Magyarországon jelenleg a vizek jelentik az egyik legfontosabb veszélyforrást, akár belvizek, akár
átvizek. Leggyakoribb.
Leggyakoribb veszélyforrás legalábbis. De a hallgatónk azt kérdezi, hogy például a geofizikusokat, a geofizika tudományát mennyire alkalmazza, tervezi-e, hogy alkalmazzák a jövőben fokozottabban, hiszen például a gátak mozgását, akár egy iszaptározónál, akár egy folyó gátnál, talán az előrejelzésben, a megelőzésben lehetne alkalmazni, mondja ezt a hallgatónk. Mit mondjon erre?
Egyetértek a hallgatóval. Az az igazság, hogy ugye most már a gátaknál elrendeltük automata érzékelő rendszerek gátesbe való beépítését, vagyis napra kész információnk van a gátak állapotáról, és bármit tapasztalunk most például a MOL-nál a gátesbe, akkor éppen ők azok, akiket megkérdezünk, hogy adjanak szakvéleményt. Például most visszahordásra kerül ugye a visszafeladóz keretében a külterületről a vörösiszap, és hát ugye azokat, ahova lerakjuk, akkor azoknak az állapotát rendszeresen az ő közreműködésükkel kell elvégezni, ebbe kutató műhelyek, Budapesti Műszaki Egyetem és a geofizikai kutató, de ugyanígy említhetnénk a Kulcsi földcsúszamlást, vagy most tegnap Baranya megyébe történt egy löszfalcsúszás. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekben egy végiggondolt építéshatósági eljárás összehangolt közös munkával, sőt a gátestekkel ugye jogszabályváltozás történt decemberben, most már a bányakapitányság hatáskörébe tartozik a nagy veszélyes hulladék tárolóknak az engedélyezése, tehát itt olyan szaktudásra is szükség van, amelyekkel éppen ők rendelkeznek a legjobban, tehát ezt nagyon is fontosnak tartom.
Ugye egy másik tudományág, ugye a meteorológia, és ugye azért is fontos, mert ahogy ön is említette, az egyik ilyen nagyon sokat emlegetett katasztrófa helyzet, ugye az augusztus 20-ai tűzijátékkal összefüggő volt, ahol nem volt egészen pontos, vagy nem tudjuk pontosan az okát, de ugye az információról is mindenféleképpen akadozott valahol. Ja, hallgatunk, egy másik hallgatunk azt kérdezi, hogy a meteorológiai szolgálattal nemrégiben kötött új együttműködési megállapodás mennyiben rendezi át például a katasztrófavédelem és a meteorológiai szolgálat?
Nincs ez még aláírva, de a héten erre sort kerítünk, úgyhogy a hallgató jó tájékozott. tehát nyilván képben van, hogy folytak ennek az együttműködési megállapodásnak az előkészületei. Én egy nagyon fontos, tehát a katasztrófa védelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű kérdésnek tartom a meteorológiát, mindenek előtt természetesen az előrejelzést, hogy mi várható, és aztán már csak egy apró kérdés van, hogy hogy juttatjuk el ezt az információt az emberek tömegeihez, hiszen mondjuk Mezőhegyesen volt tavaly egy hirtelen vihar, amikor lovas bemutatóra csapott le a vihar, és állatok is elpusztultak, sőt emberek is megsérültek, de mindenképpen veszélybe kerültek. Tehát nagyon fontos, hogy ezek akár heveny meteorológiai jelenségek is gyorsan eljuthassanak az intézkedésre jogosultakhoz és az ott lévő állampolgárokhoz. Ezért is kötöttünk épp a mai napon megállapodást a média hatósággal, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és erre is ráépül az a megállapodást, amit a meteorológiai szolgálatra kötünk, de hát mondjuk a japán atomerőmű balesetének a napján, szombat délután már a katasztrófa védelemnél találkoztunk azokkal az állami vezetőkkel, akiknek bármilyen szempontból kompetenciájuk lehet az ügy megértéséhez és kezeléshez. Természetesen a meteorológiai szolgálat vezetője is jelen volt. Nagyon is fontos volt, hogy pontos információink legyenek a széljárásról és a meteorológiai prognózisokról. Vagyis én a veszélyhelyzetek megelőzése és az információk alapján a gyors reagáló képesség biztosítása szempontjából a meteorológiát azt kiemelkedő fontosságúnak vélem, és megoldást találunk hitünk szerint rövid időn belül arra is, hogy tudjuk az emberekhez minél hatékonyabban és főleg minél gyorsabban eljuttatni azokat a prognózisokat, amelyeket a meteorológia felállít.
Változhat a meteorológiai szolgálatnak a státusza a katasztrófa védelem jövendőrendszerében? Tehát,
ugye... Nem hiszem. Nem hiszem, hogy változna. Egy önálló szolgálatról van szó, akinek sok irányú feladatai vannak. Természetesen nem csak a katasztrófa védelemmel összefüggésben, hanem agrárgazdasági szempontból és nagyon sok más szempontból is. Én szerintem az ottani szükséges műszaki személyfeltételek fejlesztése egészen bizonyosan az illetékes tárca tervei között szerepel.
Milyen csatornák alkalmasak ön szerint, vagy milyen csatornák jöhetnek szóba, amikor arról beszél, hogy a különböző például meteorológiai vészhelyzeteknek, vagy mondjuk a különböző zivataroknak, viharoknak, égesőknek az előrejelzését minél pontosabban eljutatni az emberekhez. Ugye van egy viharjelző rendszer, ugye Magyarországon mindenkinek a Balaton jut eszébe, és mondjuk a Velencei-tó, vagy a Tisza-tó, máshol ilyen.
Vagy a Fertő, amit most indítottunk be, igen.
Szóval milyen rendszerek jöhetnek szóba, milyen csatornák lehetnek erre alkalmasak, mi gondolkoznak?
Hát egyrészt a médiatörvény megteremti annak a feltételét, hogy az ilyen katasztrófa veszélyre utaló információkról a katasztrófavédelmi közleményeit közé kell, hogy tegyék a műsorszolgáltatók, elsősorban a közszolgálati médiák, de természetesen megfelelő feljogosítság alapján bármelyik média, aki erre jogosultságot szerez. Ennek a jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni. Különösen egy kiterjedt katasztrófa helyszínén, mint például a Vörösiszap katasztrófa volt, rendkívül sok a rémhír, rendkívül sok a találgatás, a jól értesültség és egy hiteles tájékoztatásnak rendkívüli jelentősége van. Az pedig talán túl se lehet becsülni annak a jelentőségét, hogy ha akár csak percekkel vagy egy-két órával előbb lehet jelezni azt, hogy egy hatalmas jégeső várható, akkor a szabadtéri rendezvények talán védett helyre húzódhatnak. Ennek az egyik elemével is foglalkoztunk ma a médiahatóságnál, hogy talán itt mód lehet arra is, hogy a mobil szolgáltatók automatikus SMS-t küldjenek. Erről egyébként a mobil szolgáltatók képviselőivel is tárgyaltam már. Nem zárkoztak el ettől, meg kell teremteni ennek a feltételeit.
Van ennek gyakorlat egyébként? Tehát vannak nemzetközi példák, ahol például a mobil
telefon... Hát egy nagyon egyszerű példát mondhatunk, ezt ön is tapasztalta meg én is, hogyha mondjuk külföldről hazatérünk és átlépjük a határt, akkor kapunk egy SMS-t, hogy hát köszöntenek a Magyarország területén, vagy ha repülővel kirepül Franciaországba, és ott lesz, akkor köszöntik a francia mobil szolgáltató képviselőit, vagy Ausztrália, vagy a világ már megfogyan. Ha tehát ez a rendszer van, már pedig van, akkor innen már szakmai kérdés, most műszaki kérdés, hogy lehet azt megoldani, hogy egy adott térségbe tartózkodó emberek gyors SMS-be kapjanak tájékoztatást a kialakulóba levő veszélyhelyzetről.
Említette a japán földrengést és a japán földrengést követő nukleáris erőművi balesetet. Milyen jellegű kéréseket vagy kérdéseket kapnak ma ezzel kapcsolatban leginkább?
A japánoktól?
A japánoktól, illetve a magyar állampolgároktól is, hiszen nyilván ők is fordulnak önökhöz, hogy pont a központhoz.
A japán hatóságoknak a katasztrófa napján felajánlottunk egy speciális magyar városi kutatómentő csoport, ezt így hívják, egy ENSZ-szak vizsgát kell tenni ahhoz, hogy ilyen csoport működési engedélyt kapjon. Nem vették igénybe Európából senkitől. Ezt követőleg felajánlottunk adományt. Ezt a magyar állam azt kiszállítattatta, és ez elosztásra került. Mivel Magyarország az Európai Unió soros elnöke, ezért például elnöki feladatokat látunk el az úgynevezett PROCIV-ban. Ez a PROCIV, ez a Polgári Védelmi Munkabizottság az Európai Uniónak, és egy ilyen akár humanitárius, akár elemi csapás, vagy ipari katasztrófa, kiterjedt nagy katasztrófa helyzetben, ugye a soros elnöknek is feladata, hogy aktivizáljon mechanizmusokat, kezdeményező legyen ezek a dolgokba, ezt mi tettük. Tunézia, Egyiptom, humanitárius veszélyhelyzetek kormányára küldtünk összekötő csoportot Brüsszelbe, az EU-nak van egy ilyen azonnali reagálási központja, oda közvetlenül vezényeltünk összekötő tisztet, és most 3 hét után most szombaton ér haza a kollégánk, aki 3 hetet töltött Tokióba, kifejezetten abból a célból, hogy az Európai Unióból érkező segélyszállítmányok fogadását és elosztását ott a helyszínen a magyar nagykövetséggel és az Unió nagykövetségével közösen megszervezzék és biztosítsák. Ez a kollégánk igen tapasztalt, Haitítól kezdve Pakisztánig nagyon sok helyen vett részt veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelésében, és példásnak gondoljuk az ő ottani helytállását és szervezését. Ez a humanitárius rész, ami a magyar kérdéseket illeti, ebben ugye már a baleset napján áttekintettük ezt a helyzetet, és azóta is rendszeresen kommunikáljuk, naponta folyamatosan az OKF weblapján nyilvánosságra hozzuk a háttérsugárzási eredményeket, semmilyen mérési változás nem történt. Körülbelül egy jó héttel ezelőtt lehetett laboratóriumi körülmények között kimutatni egy rövid felezési idejű jódnak a jelenlétét, hangsúlyozom, laboratórium körülmények között, tehát a kinti mérőműszerek nem mértek ebből semmit. Ez azt jelenti, hogy a határérték, a riasztási határértéknek a 100 milliomod része az, amit laborba ki lehetett mutatni, tehát nem indokolt semmilyen intézkedés a lakosság védelme érdekében. Olvastam az újságban, hogy sok helyen jót felvásárlás kezdődött, erre nincsen szükség, nem indokolt. Sőt, az erre érzékenyeknél egy meggondolatlanul öntevékenyen szedni kezdett jót, esetleg káros hatást is elérett, tehát nincs szükség, a magyar lakosság biztonságban van.
Egyébként nagyon kevés időnk marad, de hogyan értékeli azt az információ áramlást, ami Japánból kiindulva a nemzetközi szervezetek, nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetek felé irányul, tehát például a nukleáris erőmű balesettel kapcsolatos információkra gondolok?
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, amelyiknek ennek világméretekben ez a feladata az erőművek biztonságával összefüggésben, hogy ezeket az adatokat gyűjtse, feldolgozza és továbbítsa. Ez szoros kapcsolatban áll a Magyar Országos Atomenergia Hivatallal, tehát minden információhoz az OAH és rajtuk keresztül természetesen a Magyar Katasztrófa Védelem is és a kormányzat is hiteles információkhoz jutott, de számos más forrásból is értesültünk erről, mindazoknak, akik akár más célból létrehozott hálózatokat működtetnek és mérnek, mint pedig len az ENSZ vagy az Európai Unió koordinációs tevékenysége kapcsán fölmerülhet, világméretekben bármelyik ország megosztja egymással az ezzel kapcsolatos adatait.
Bakondi György kormánybiztos, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívánságot.
Én is köszönöm.